Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam dr. Kmet Sándor, orvos-természetgyógyász, akivel néhány hónappal ezelőtt is nagyon nagy népszerűségű riportot készítettünk a COVID kapcsán. Egy picit ezt a témakört fogjuk most is körbejárni. Köszöntöm nagy-nagy szeretettel Sanyit itt a stúdióban.
Szervusz Ági, és üdvözlöm a hallgatókat a készülékek előtt.
Én azt gondolom, hogy így a negyedik hullám küszöbén belefele menve, vagy ki tudja hányadik, ugye attól függ, mit számítunk nagy hullámnak, mi az, amit talán összefoglalhatunk eddigi tudásként és tapasztalatként a COVID-fertőzésekkel kapcsolatban, hiszen tudjuk, hogy azóta már több variáns is megjelent.
Hát ha össze akarnám foglalni itt a fő pontokba, vagy csoportokba, hogy mi lenne az, amiről érdemes lenne beszélni, akkor elsődlegesen tudjuk azt, hogy a terjedés, fertőződés kérdésköre az egyik legfontosabb. A másik a kezelése az aktuális betegségnek, illetve a fölgyógyulás után úgynevezett utótüneteknek a kezelése és a rehabilitáció a betegség után. Tehát ez a három fő olyan témakör, amit érdemes lenne esetleg körbejárni, illetve ami témakörökbe tudnánk csoportosítani, hogy a mit, mikor, hogyan használjuk, illetve még azt is megnézhetjük, hogy mik az újdonságok, mire jutott a nagybetűs világ azzal kapcsolatban, hogy hogyan és miként kezeljük.
Már tapasztalhatjuk napról napra, hogy egyre több intézményben ismét hőmérő, kötelező, ismét maszkot kell húzni. Mik azok a megelőző tevékenységek és a terjedésgátló tevékenységek, amiket szem előtt kell tartsunk?
Hát az egyéni higiéné az mindenképpen. Kezdhetjük a kályhától indulóan, ahogy eddig is csináltuk mindig, hogy a távolságtartás, a maszk használat, a megfelelő maszk használata, ezt ennyibe korrigálnám, a kézmosás és az arcmosás, valamint a légtér fertőtlenítés. Ezekre próbáltunk megoldást keresni az elmúlt riportokban is. Azokat hallgassák meg, hogyha lehet. Tehát elsődlegesen a megelőzés. A második lépés, amiről beszéltünk ugyanúgy, hogy milyen gyógyszereket, vagy akár nem feltétlen orvosgyógyszereket, hanem alternatív gyógyászati megoldásokat tudunk felhasználni a tünetek csökkentésére.
Csak ismétlésképpen, aki esetleg az előző adást nem hallotta, hogy mik azok a szerek, amiket érdemes lehet használni?
Hát elsősorban a megelőzésre, illetve a védekezésre, mert egy zsírosburkú vírusról beszélünk, ezért az alkohol és a lúgos mosószerek használata mindenképpen eredményre vezet. Tehát szappanos kézmosás, alkoholos felületfertőtlenítés, alkohol használata.
Kívül vagy belül?
Vagy is, az mindenképpen ilyen szempontból segítő tud lenni. Ugye emlékszünk rá, hogy a rozmarin borba áztatva, illetve a fokhagymá ágyas pálinka azért egy sláger volt a legutóbbi hullám alkalmával, és be is vált, és használták is az emberek, és pozitív volt a visszajelzés a részükről. Ezt mondhatjuk.
Ugye itt a megelőzésről volt szó, ezekkel a kézmosás egyéb szerekkel, a kezeléssel kapcsolatban milyen tanácsokat adhatunk?
Kezeléssel kapcsolatban itt pontokba foglaltam azokat a főbb irányelveket, vagy szempontokat, amit figyelembe kell venni a kezelésnél. A vérhigítás, a köhögéscsillapítás, a felülfertőződés kizárása, a fájdalomcsillapítás, és utána egy csoportba vegyük még, hogy a fölgyógyulás után, a fertőzés utáni állapotokat hogyan próbáljuk kezelni. Ezeket egyesével nézzük végig gyorsan. A vérhigítás, véralvadás gátlása az lehet gyógyszer szempontjából tablettás, mint például az aszpirin származékok, pezsgő tabletta vagy tabletta formájában, amit föloldhatunk. Javaslom is, hogy oldjuk föl, de a tablettásat is, hogy a gyomornyálka ártyát ne kezdjék ki ezek a szerek. Ezen kívül lehet injekciós, tehát injekcióban kiszerelt vérhigítóknak az alkalmazása hasfalba szurkálva.
Nyilván ezeket orvos elegyeztetve és általa beadva.
Nem feltétlen, maga is beadhatja az ember, de ilyenek a Clexan, a Fragmin, a Fraxiparin. Ezeket nyilván receptre kell felírni, ott a gyógyszertárban megvenni, és utána alkalmazni. Nem megelőzésképpen, hanem amikor a betegség van. Amikor elhatalmasodik rajtunk esetleg a fertőzés, ha elkapjuk. Ezek azért fontosak, mert rögképző ez a vírusbetegség, és a hajszálerek elzárodását ezen keresztül idegrendszeri, egyéb szervi, szöveti leépüléseket okoznak, öregítik a szervezetek, és ilyen működési zavarok lépnek föl általánosan. Alternatív megoldásként fűzfa, kéreg és hajtás teát lehet inni, ami ugyanúgy vérhigító hatású, ezeket forrás nélkül főzve egy 10 percig kell elkészíteni a úgynevezett fűzfa, kéreg és hajtás teát, ami szintén vérhigító hatású, aki nem akarja az aspirint vagy az egyéb virágvadásgátlókat használni, azoknak ezt tudnám javasolni. Értágítás is itt fontos szerepen játszik. Itt megjegyeztük a bémerágynak, mint mágneses terápiának az értágító, hajszálértágító jótékony hatását, a páfrányfenyő vagy ginkóbiloba teja fogyasztását, vagy a tablettájának a fogyasztását, illetve a rozmaring illóolajnak a fogyasztását, vagy a borba áztatott rozmaringnak a fogyasztását. Tehát gyakorlatilag van egy ilyen lehetőség is arra, hogy értágítás legyen. Ez a vérkeringésre vonatkozik. Jön a köhögés csillapítás, itt az elsődleges, hogy ne legyen hurut képző a köhögés csillapító. Az ambroxol kezdetnek, hogyha az elegendő, az tudom javasolni, ha az nem elegendő, akkor mivel a köhögést feltétlenül ki kell zárni, ha csak lehet, a koderitet javaslom, az egy erős gyógyszer, ez viszont orvos írja föl, tehát hozzá kell fordulni. A hurut képzők azok azért nem jók, mert az újabb köhögés ingert gerjeszt.
Tehát itt nem az a cél, hogy a hurut minél hamarabb tisztuljon, hanem hogy a köhögés, mint mechanikai inger, nehogy a tüdőben az erekbe sérülést okozon, ha jól gondolom.
Igen, mert a nyomás fokozódás a tüdőbe, az érfalak sérülékenysége miatt rögképződést és gyakorlatilag érelzáródást okozhat. Ha csak lehet, zárjuk ki ennek a lehetőségét a köhögés csillapítással. Emellett következő lépésként a felülfertőződést zárjuk ki. Itt antibiotikumokkal kell operálni, illetve aromás növények fogyasztásával. Antibiotikumok szempontjából itt az azitromicin származékokról beszélek, ami egyre jó. Azimicin, aziszandóz, szumamed, ezek mellé szedve probiotikumokat szintén orvos írja föl. Emellett vannak olyan aromás teák, mint a fahéj, a szegfűszeg, a gyömbér, aminek a fogyasztása javasolt, tejaformájában javasolnám, és egyébként is a nagy mennyiségű citrusokkal, citrom-narancssal tuningolt mézes teja fogyasztását javasolnám annak, aki elkapja. Lázcsillapítás természetesen szükséges.
Nagyon sokan kilódnak ma már post-covid tünetekkel, úgyhogy a következő részben egy kicsit azt fogjuk körbejárni dr. Kmet Sándor segítségével, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai nagyon fontos beszélgetésünket dr. Kmet Sándor orvos természetgyógyásszal. Tapasztaljuk, hogy vannak úgynevezett fertőzés utáni tünetegyüttesek, úgynevezett post-covid tünetek. Mik ezek, hogyha beszélhetünk erről, vagy összefoglalható?
Tehát közérzet szempontjából általában a fájdalomcsillapítás egy központi kérdés a betegség ideje alatt, illetve a post-covid tüneteknél is.
Mik lehetnek azok? Meg tudjuk határozni?
A post-covid tünetek alatt általában egy olyan tünetegyüttest értünk, amelyek újdonságként jelentkeznek, mindenféle előzetes ráutal jel nélkül megjelennek, például végtagfájdalom, látászavar, szaglászavar, ízlelészavar, nem csak a fertőzés alatt, hanem a fertőzés utáni időszakban is, és nem csak a gyógyulás, hanem hosszabb ideig, a következő fél vagy egy évben is mondhatjuk már, hogy nem szűnik. Hallászavar, hajhullás, bőrproblémák, légzészavar, pajzsmirigy betegség, emésztési zavar, vércukorszint problémák, kismedencei szerveknek a diszfunkciója okán, például a megfoganó képesség a nőknél, illetve megtermékenyítő képesség a férfiaknál jelentősen romlik, illetve akár még magzatvesztéshez is vezethet maga a fertőzés, illetve a fertőzés utáni állapotok időszaka is. Tehát ez egy olyan tünetcsoport, ami így együtt nem mindig jelenik meg egyszerre, van, amikor csak részekkel találkozunk, különböző tünetekkel, ez egyénfüggő, tehát Nem lehet egyértelműen mindenkire rámondani, de ami jellemző, hogy a fertőzés után, ha valamivel találkozunk, akkor ezek között kell, hogy keresgéljünk.
Lehet ezekkel valamit kezdeni, ezekkel az úgynevezett utótünetekkel, amik azért elég súlyosak is lehetnek?
Elsősorban a fájdalomcsillapítás. A fájdalomcsillapításra, amit tudok, hogy az ibuprofén származékokat ne használjuk. A többi fájdalomcsillapító az viszont mehet. Kataflám, panadol, diklofenát most sorolhatnám, szerintem ennél meg is maradhatunk. Amit még fontosnak tartok, a post-covid állapottal kapcsolatban elmondani. Az eddigi protokoll az volt, hogy 10 nappal a fertőzés után már az ember mehet dolgozni, mert már nincsenek tünetei, mert már jól érzi magát, és nem fertőz. A valóság egy kicsit másnak mutatkozik, úgy tűnik, hogy még az is előfordulhat, inkább csak ilyen finoman próbálok fogalmazni, hogy még 3 hét után is fertőz, tehát legyünk ezzel óvatosak a környezetünkre való tekintettel.
De hogy az egészen biztos, hogyha ugye letelik ez a 10 nap protokoll, és mégis közösségbe megyünk, akkor legalább maszkot viseljünk. Ugye most még nem mindenütt kötelező maszkot viselni, viszont nagyon sok embernél megfigyelhető, hogy akár egy nátha esetén is most már automatikusan fölveszik a maszkot az emberek. Ilyenkor meg, ha konkrétan COVID, akkor meg de főleg nagyon ajánlott.
Egyetértek. Ez egy olyan protokoll, ami most már talán beivódik úgy általában közösségi szinten nézve. Ami fontos, hogy a fertőzés után 1 hónapig a felgyógyulástól számítva aktív sport ne legyen, regenerálódni kell. Elsősorban a tüdőnek és a keringésnek, ami a leginkább sérül itt a fertőzés kapcsán.
Ugye emlékszem, erre nagyon felhívtad a figyelmet az előző nagy sikerű népszerű adásodban is, és most is, hogy a fertőzés alatt is nagyon-nagyon-nagyon sokat kell pihenni, hogy ne legyen terhelés alatt, akkor ez még utána 1 hónapig is így van, ha jól értem.
Igen, utána 1 hónapig is így van, és a fertőzés alatt, amikor csak lehet, akkor ne feküdjünk, hát ha feküdni kell, akkor feküdjünk, hát most nyilvánvaló, de ha lehet, akkor ilyen félig ülő, félig fekvő helyzetben, a légzés könnyítése okán például, vagy a tüdővizenyő kialakulásának az elkerülése miatt próbáljunk inkább csak létezni, ne feltétlen csak fekve.
Igen, de ne ilyenkor pucoljuk körbe az ablakot, mondjuk őszi nagy takarításként, meg az összes házi munka, amire most végre jut időnk, mivel otthon vagyunk, tehát hogy a pihenés alatt ezt értsük, hogy kiméljük a szervezetet.
Feltétlenül. A maratoni futásra való felkészülést is, nem most, ha csak lehet. Séták szabad levegőn, amennyiben van rá erőnk, és vigyázzunk, mert túl tudjuk értékelni magunkat, sokkal gyengébbek vagyunk. Elindulunk, visszajönni már nehézkes. Tehát erre figyeljünk, hogy kisebbet mérjünk magunknak, mint amennyit normálisnak gondolnánk. A fájdalomról már beszéltünk, a tüdő rendezésére én javasolnám a tüdőfű, lenmag, lenmagpehely alkalmazását, a vesére a fahéj, petrezselyem, koriander, zsúrló teja fogyasztását, a szívre a galagonya bogyónak a főzetét, amit nem forralva, hanem így kerengetve, forrás nélkül főzünk egy 15 percig gyenge tűzön, a vérképzés, új vérképzésre pedig cékla, alma, lereszelve, citrommalmézzel ízesítve, ez egy nagyon kis kellemes vega saláta, ez új vérképzéshez alapanyag, és ezt a csalán segítségével, csalán tejáról beszélek, hetente egyszer-kétszeri alkalmazással beindíthatjuk a szervezetet az új friss vérképzéséhez. Emellett táplálkozásban a húsleves.
Galagonya virág teát szoktam például én inni a szív erősítésre, azt ajánlod-e post-covidra?
Na, esetben, de az előző riportban érintettük ezt a kérdést, a virág és hajtás az hajtja a szívet. A galagonya bogyó az meg táplálja, és nekünk most erre van szükségünk. Ezen kívül még javasolnám a C és D-vitamin, valamint a cink és a szelénnek a fogyasztását.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk, hiszen a 4. hullám kezdetén vagyunk, érdemes fölkészülni, hogy mire is számíthatunk, és talán ami még kimaradt a beszélgetésből, újdonságok a világban, kezelések tekintetében maradjanak velünk, dr. Kmet Sándor orvos, természetgyógyásszal beszélgetünk tovább.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket tanácsadó riportunkat dr. Kmet Sándor orvos természetgyógyásszal, így a 4. hullám kezdetén elején. Beszéltünk arról, hogyan érdemes megelőzni, milyen kezelési módszereket alkalmaznak a post-covid, mit is jelent, hogy találkozhatunk vele, mit is lehet alkalmazni post-covid tünetek esetén, és most tartunk ott, hogy a világ, ugye folyamatosan a kutatócsoportok cikkeznek, kutatnak, eszmét cserélnek, milyen információk, milyen kezelések vannak ma a világban.
Hát egyébként széles a spektrum. Kettőt emeljünk ki. Kettő olyan készítményt, ami nem mai gyerek, viszont úgy tűnik, hogy bizonyít azoknak az állapotoknak a kezelésében, amikről mi most idáig beszéltünk, illetve ideértem a post-covid tüneteket is. Az egyik az a sokféleképpen már megítélt szer, amit úgy hívnak a hatóanyagát, hogy ivermektin. Ez egy Nobel-díjat érdemelt fejlesztés, amiről beszélünk. A világban sokféleképpen használják. Használják embergyógyászatban is, Ázsia, Afrika, Dél-Amerika, illetve az Európai Unió egyes országaiban engedélyezett. Például Németország. Itt Magyarországon ez nem így van, itt csak állatgyógyászati szerként használják ugyanazt a hatóanyagot. Biztosan is vannak kutatások ezzel kapcsolatban, eltérő álláspontok vannak ezzel kapcsolatban, nem foglalnék állást, nem a feladatom, de beszélünk róla, hogy ezekben az országokban hogy alkalmazzák egyáltalán, hogy került felszínre.
Épp ez volt pont a fejemben, hogy kezdjük, hogy került felszínre egyáltalán ez a hatóanyag, hogy van.
Amit én tudok, és hogy mennyire mese, mennyire nem, ott nem tudok állást foglalni, hogy amikor elindult a COVID-fertőzés, Ausztráliában vizsgálták, nyomozták a kutatók, hogy mit lehet csinálni, milyen csoportokban, hogy fordul elő ez a fertőzés. És arra lettek figyelmesek, hogy az állattartó farmerek körében nincs COVID-fertőző, tehát ez hogy lehet? Ugye ott használták az állatok féregtelenítésére birkák, marhák, lovak, sertések, mint féreghajtót, és ugyanezt az anyagot fogyasztották, tehát nem injekció formában, hanem fogyasztva megették a pásztorok, meg az állattartók is, hogy ne kapják el a férgességet. És ezért terelődött erre a figyelem, és arra jöttek rá, hogy laboratóriumi körülmények között is kimutatható az, hogy elpusztítja ezt a vírust, ez az ivermektin. Na most itt azért fölhívnám a figyelmet rá, hogy bizonyos esetekben ez kontraindikált.
Vagyis, hogy akár veszélyes is lehet.
Veszélyes lehet azoknak a számára, akiknek a véragygát rendszerével valami baj van. A véragygát az egy olyan szűrő az emberi szervezetben, ami elválasztja a vért és a vérkeringést a koponya űri, illetve gerincvelői folyadéktól, mert az egy víztiszta folyadék, a vér meg azt ismerjük, hogy milyen. És ez egy olyan szűrő, ami ha nem működik rendesen, akkor ebben az esetben ez a típusú véreghajtó, mert nevezzük itt Magyarországon véreghajtónak, nem használható.
Gondolom, azt tudja, ha valakinek ilyen problémája van nagy részt.
Hát általában ezzel tisztában vannak az emberek, akinek ilyen baja van.
A történetre visszatérve, akkor ott elkezdték tudatosan is használni Ausztráliában, és mely országokban tudjuk, hogy COVID-ra használják ezt az Európában vagy Magyarországon még vizsgált, vitatott anyagot?
Csak olvasmányokra, kutatásokra tudok támasztani. Dél-Amerikában Chile, Bolívia, Peru, Afrikában Egyiptom, illetve afrikai országok, ott nem is nagyon terjedt, főleg az elején. Illetve Ázsiában, Indiában, Japánban, hát eleve ott kaptak érte Nobel-díjat, tehát ott ez a szer, ez használt dolog, kipróbált dolog. Itt nálunk csak állatgyógyászatban alkalmazott, legalábbis jelenleg, hát reménykedünk, hogyha ez beválik, akkor itt is használható, de én tudok olyanról, hogy használják Magyarországon, de ez egy nem egy hivatalos, saját felelősségre történő használat, hogy ezt hogy csinálják, erre leírások is vannak, például láttam olyat, hogy amikor beteg valaki, akkor naponta 2 millilitert használ vízbe keverve, vagy megelőzésre ugyanezt a 2 millilitert használja egy felnőtt ember 2 hetenként. Ez a Budapest protokollnak a része, ilyen névvel futott egy kollega, aki ezt felrakta. Ezt igazából orvosok belső használatára írta ő ki. De végül is említsük meg, ha már ő ezt megtette, akkor Merényi Attilának ezt, aki megtette, mint kollega, ezt ennek külön köszönjük, hogy van ilyen lehetőség rá. Nem tudom, hogy ennek eredményeképpen de a Kásler miniszter úr is egy évvel ezelőtt már megígérte, hogy a vizsgálatok elindulnak, ezzel kapcsolatosan ki is írta az ő Facebook honlapjára, hogy mi a véleménye ezzel kapcsolatban, illetve hol tart. Még nem találkoztam eredménye ezzel kapcsolatosan. A másik nagy ágyú, ami a post-covid tünetek kezelésé kapcsán került felszínre, ez az úgynevezett C-peptid. A C-peptid az egy proinzulin, tehát az inzulinnak, ami a vércukor szint szabályozásához használja a szervezet, az inzulinnak az előanyaga. Ezt egyrészt használják égési sebek és bőrproblémák kezelésére, nagyon-nagyon szépen gyógyulnak vele, szinte nyomtalan, de emellett idegrendszeri regeneráció elősegítésére is használják világszerte. Magyarországon is van ilyen készítmény, lehet kapni. Tehát ezt a C-peptidet alkalmazzák olyan idegi problémák kezelésére, ami például a sérülések, központi idegrendszeri sérülések, központi idegrendszer fejlődésének a problémái, működésének a problémái, ilyenek például az autizmus.
Mit tapasztaltak? Sokan kínlódnak ezzel a gonddal.
Hát az volt az eredmény, de ezek kutatásban leírt eredmények, hogy lehetett velük beszélgetni, és a szemébe nézett az embernek, tehát egy kommunikáció megjelent, és az autistáknál ez eleve kizárt, ők nem hajlandó kommunikálni. De a Parkinson kórosoknál is elfogadható szintre csökkentette a tüneteket, illetve majd megszüntette fél egyéves kezelés után. A szklerózis multiplexnél is gyakorlatilag egy visszaépülés, a leépülésnek az ellentétes iránya elkezdett működni a szervezetbe, tehát ezt a központi idegrendszer regenerálására még nem volt ilyen szerünk, mármint a gyógyászat szempontjából, és ami még nagyon fontos, hogy az idegrendszer számára, hogyha a szigetelése, ez a mielin hüvely, az idegrostoknak a szigetelése sérül, leépül, lebomlik, akkor ezt is segít visszaépíteni. Ugyanis ez a lebomlás például bizonytalan eredetű úgymond fájdalmakat okoz, végtag fájdalmak, beidegzési, működtetési problémák a különböző szerveken, fejfájások, amik ilyen szintén megfoghatatlanok, amik ki tudnak alakulni, és ezekkel, mint post-covid tünetek találkozunk. Tehát ezt a C-peptiddel úgy tűnik, hogy egész jól lehet kezelni.
Említetted, hogy egyik szer sem, akár az ivermektin, amiről beszélgettünk, illetve ez a C-peptid sem mai gyerek. Ez milyen idős felfedezés, és mikor jelent meg Magyarországon?
Hát maradjunk akkor a C-peptidnél. A C-peptidnek a forgalmazása egy 3-4 éves múltra tekint itt vissza Magyarországon. A Varga gyógygomba fejlesztője, Varga Gábor, akivel ezzel kapcsolatban beszélgettem, forgalmazza a C-peptidet is, különböző töménységben, 0,5-1-es, 2-3-as, 4-es töménységű sprékben lehet ezzel találkozni, és hát nyilván le van írva, hogy az hogyan lehet használni, és miként kell használni. Én ebben látok egy kis lehetőséget annak a pusztításnak a kezelésére, amit a vírus, illetve a vírus tüskefehérjei okoznak, mert a tüskefehérje az gyakorlatilag az angolok által kimutatottan idegméreg kategóriába tartozik, mert lebontja az idegekről a szigetelést, és ezért pusztulnak például a piramis sejtek, agykérgi sejtállomány pusztul, mozgató ideg sejtek pusztulnak, érzékelő ideg neuronok sérülnek, amiknek az eredménye egy ilyen utófájdalom, amiben nem lehet mit kezdeni.
Sanyi, azt gondolom nagyon kimerítő és nagyon teljes körű volt mindaz, amiről meséltél. Nagyon köszönjük ezeket az újdonságokat a nagyvilágból, illetve a környezetünkből. Zárszóként műsoridőnk lejárt. Nagyon köszönöm mindazt az információt, amit elhoztál.
Köszönöm én is a lehetőséget, és szeretném fölhívni a hallgatók figyelmét két dologra. Az egyik az, hogy ez a negyedik hullám, ez most úgy tűnik, hogy egy igen erős, kicsit elsöprő erejűnek várható. Úgyhogy kifejezetten kérném, és ez a másik dolog, a hallgatóságot, hogy amennyiben úgy értékelik, hogy hasznos volt mindaz, amit most hallottak, akkor osszák, amennyire csak tudják, küldjék tovább mindenkinek, hogy ezek az információk kerüljenek el az embertársainkhoz, nem csak az országon belül, hanem bárhol a világban, hogy minél inkább sikeres legyen ennek a túlélése.
Jó egészséget kívánunk mindenkinek, és köszönjük mindazt, amit elmondtál.
Én is köszönöm, minden jót a hallgatóknak.
Dr. Kmet Sándor orvos természetgyógyásszal beszélgettünk, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.